Az a személy, aki érzelmileg gátolt, azt látjuk rajta, hogy nem természetes. Amikor megpróbálja ezt ellensúlyozni, akkor sem természetes. Tehát ahogy nevet, nem természetes, ahogy nem természetes, hogy beáll a középpontba, hogy ő legyen a társaságnak a nem tudom én motorja, vagy valami humorheroldja, az se természetes. Mi magunk is feszengünk, mert érezzük, hogy ő se természetes. És azért is nehéz ez, mert valakire rászólunk, hogy legyél természetes. Miért nem tud természetes lenni? Önfegyelem, önkontroll, önreflexió, hát ebből mindenki jön, csak a természetesség nem. Most azt hiszem, hogy itt megállni. Egy picit valamiket szeretnék nektek mutatni, hogy isztok ti is, jó. Hogy amikor valaki ebben a sémában van, ő neki az a nehéz, hogy látjátok, mindennek a pozitív oldalát mondtam. Kaland, váratlan, intimitás, szenvedély. Igen ám, de ebben a sémában ez pont nem így működik. Mert az intimitás, a szenvedély, a kaland, a váratlan, mind-mind azzal jár, hogy ha valamit megmutatok magamból, az fenyegető rám nézve, az nagyon ijesztő, mert akkor kiszolgáltatott leszek, akkor sebezhető leszek, akkor bántható leszek, akkor kirekeszthető leszek, kigúnyolható leszek, kicikizhető leszek, megszégyeníthető leszek, megvethető leszek, elárulható leszek. Ezért akiben ez a séma erős, ahogyan én beszélek benne, az, na hát csak azt ne, milyen középpontba levés, hát halál. Hát ha valahol kiszolgáltatott vagyok, kiállni közép, bárki bárhogy néz engem, lenyilaznak. Milyen mesztelenség, ne szórakozzunk már. Hát ha van fenyegető, az a mesztelenség, a szónak akármilyen értelmében. És akkor létrejön például egy ilyen zavar, hogy valaki, hogyha szexuális együttlétre kerül a sor, mindig le kell kapcsolni a lámpát. Mert igényli a szexuális együttlétet, de az is lehet, hogy nem is annyira igényli, de el tudja fogadni, hogy a társa igényli. De azt, hogy őt mesztelenül lássa, az neki elfogadhatatlan, vagy elviselhetetlen. Nem tudom elviselni annak a gondolatát, hogy te engem mesztelenül látsz. De ez a zavar, hogyha súlyosabb, akkor tulajdonképpen itt nem jó érzéseim támadnak, hogy végre figyeltek rám, vagy végre kifejezhetem magam, vagy végre kiállhatok magamért, vagy végre megélhetek valamit, vagy végre van egy kaland, hát fordítva. Próbáltam elmondani legalább nem tudom, hogy 10 érzést, hogy fenyegetettség, kirekesz, szégyen, megsemmisülés, halál, pusztulat. Hát ezt élem meg. Mi van akkor, szeretnék leírni nektek valamit, hogy ezt élem én meg egyedül. És ezért is nehéz bármi olyasmit kísérletezni, kifejezni, amiről most szó van. Hogy néz ki ugyanez a kapcsolatban? Most megkülönböztetéseket fogok tenni. Képzeljük el, hogy én egy kapcsolatban, most így mondom, eljutok oda, hogy kifejezzem a haragom. És eddig arról beszéltünk, például a harag kifejezése jó, az értékes. Akkor, hogyha nem fenyegetem vele a kapcsolatot. Ugye, hogyha úgy tudom kifejezni, hogy nem fenyegetem vele a kapcsolatot. Aki ettől a sémától szenved, ő azt mondja, hogy hát a harag kifejezése mindig fenyegeti a kapcsolatot. Vagy mindig fenyeget engem. Tehát nem látom jól, hogy lehetne a haragomat úgy kifejezni, hogy engem vagy a kapcsolatot ne fenyegesse. Mert a harag számomra úgy tűnik föl, hogy az a lényegéből adódóan fenyeget vagy engem, vagy a kapcsolatot. Tehát ezzel nem is tudok mit kezdeni, hogy harag kifejezés úgy, hogy ne fenyegesse a kapcsolatot. Tehát ilyen nincs is. Gondolom akkor én így. Valaki elkezdi ezt tanulni, vagy valakinek ez nagyon megy, akkor ha ezt mondom, hogy a harag kifejezése, biztos vagyok benne, hogy döbbenetesen különböző dolgok jelennek meg nálatok. Hát a harag kifejezése, az lehet, hogy az jelenik meg benned, hogy ordítok a férjemmel. Úgy, és végre megmondtam. Harag kifejezése, már lekevertem neki egyet. A harag kifejezése, mondom a másik végletet, akkor meg így mosolyogsz, és azt mondod, mert a kapcsolatot őrizni kell, ugye, mert fenyeget, harag kifejezése veszélyezteti a kapcsolatot. Minden esetben és mindig, lényegileg, ugye ez a téveszme. Ezért azt mondod, hogy jaj, te hát tudod, jaj, hát nagyon haragudtam rád. Nagyon. Nagyon. Ugye nem érted félre, hogy menj, hát de ezt el akartam mondani, tudod, mert Pálferin voltam, és mondta, hogy a haragot, és hogy nagyon, ugye de most kérlek, most mit gondolsz rólam? Ugye nem bántott ez meg? Ugye remélem, hogy nem bántott. Csak úgy gondoltam, hogy ugye elmondom, tudod, de már nincs is, már nincs, volt, de nincs. Ismeritek most magatokat, hogy a harag kifejezését mosolyogva teszem meg. Azért, mert próbálok rögtön egy üzenetet adni, hogy a szeretlek, mert nekem a kapcsolat nagyon fontos. Tulajdonképpen az egyik véglet, hogy a haragot összekeverem az agresszióval, és mondok itt most milyen kulcsszót. És az azzal együtt sokszor természetes módon járó megvetéssel. Vagy lenézéssel, vagy leértékeléssel. Vagy pedig a harag kifejezését összetéveztem azzal, hogy hát így valamicskét csöpögtetek, de tulajdonképpen... Mi a nehéz? Átjövök ide, hogy amikor valaki a haragját kifejezi, nagyon nagy művészet, hogy az semmi más ne legyen, csak a harag kifejezése. Az nagyon nagy művészet. Ugyanis amikor megharagszom valakire, vagy dübegurulok, a legtöbbünknél a haraggal, és akkor itt használni akarom a 4C-ket, a haraggal együtt a sématerápiából ismert 4 nagyon fontos dologban, ami az emlékezés, a testi állapotok, az érzés nem, az már ott van, a cselekvés, és mi volt a gondolat. Gondolat, hogy ezek nagyon megterhelté válnak. Miközben én úgy élem meg, hogy a haragomat fejeztem ki. Mikor azt mondom, hogy na jó, most már elegem van belőled. Úgy azt mondom, hogy a haragomat fejeztem ki. Sőt, hogy az én közlésnek értékelem. Ugye mondtam, hogy nekem elegem van belőled. Ugye én közlés, azt beled rakom ezt a szót, hogy én vagy én. Én utállak, ugye? Én szerintem te hülye vagy. Akkor azt mondja, ez egy én közlés. Hát nem annyira... Attól, hogy az én szó benne van, még az nem én közlés. Elegem van belőled. Na, és akkor azt mondom, na, kifejeztem a haragom. De amikor valaki csinál egy ilyet, most szeretném ezt szétbontogatni, hogy mi van a kapcsolatban. Az elegem van belőled. Nézzük meg, hogy milyen gondolatok kapcsolódnak ehhez. A legtöbbünktől, ez nagyon természetes tud lenni. A haraggal együtt megjelenik a leértékelés. Ez lehet lenézés, lehet megvetés, valamiféle leértékelés. A leértékelés vonatkozhat rád, elegem van belőled, nem csak azt mondtam, hogy haragszom, tudod, elkezdtelek lenézni. Már nem látlak olyan értékesnek, mert menj a csodába. Már fütyülök rád. Hát mit számít nekem, hogy vagy? De a lenézés vagy leértékelés a haraggal együtt megjelenhet én felém is. Úgy azt mondja, hova süllyedek? Hát én egy rendes keresztény vagyok, hát mi történt velem? Hát hogy lehetek ennyire kontrollvesztett, vagy ennyire kulturálatlan, vagy ennyire nem katolikus? Hát ez a leértékelés, megvetés, lenézés kifelé is irányulhat, befelé is. Akármelyik irányba hat, se nekem nem jó, se a kapcsolatnak. Tehát most csak megállok. Mikor azt mondom, nekem elegem van belőled, akkor én gondolhatom azt, hogy most egy nagyon jó lépést tettem az önkifejezés felé, végre kifejeztem a haragom, na akkor most folytassuk szabadon. Hát de te nem csak azt érzékelted, hogy én haragszom, hanem azt, hogy megvetlek. Hogy lenézlek, hogy leértékellek. Vagy azt láthattad rajtam, hogy ezt rögtön én magammal megcsinálom. És visszahúzódok a csigaházamba, és... Persze, hogy erre más reakciókat fogok kapni, mint ha azt mondom, hogy haragszom. Hát nem ugyanaz. Az esetek többségében ezt merem állítani, amikor valaki úgy éli meg, hogy ő kifejezte a haragját, nagy valószínűséggel valami leértékelés is kapcsolódik hozzá. Haragszom az eladóra? Hogy lehet ilyen szerencsétlen? Nem, de így van. Hát hogy ez nem 25 deka? De a leértékelés nem tudatos. A harag tudatos. Az üvegurultam. De hogy közben lenézlek, az nem tudatos. Közben nagyon jelentősen ott van. És vannak ki nem mondott mondatok, amik ide kapcsolódnak. Hogy lehet ilyen szerencsétlen, hogy lehet ilyen bél, semmire sem vagy alkalmas. Tudod, kinek van kedve ezt veled csinálni. Persze, hogy aztán ebből lesz egy bonyodalom, úgy döntök, hogy hát úgy tűnik, a haragomat mégse érdemes kifejezni. De nem a haraggal volt a probléma, hanem a leértékeléssel. Most nézzük az emlékezést. Nagyon sokan, amikor már megtörténik a harag efféle kifejezése, ami nem tudatosan a leértékelés is kapcsolódik, rögtön kapcsolódnak milyen emlékek. Hát nem igaz, hogy ezek ennyire szerencsétlenek. Na, mutassatok már egy normális papot. Na. Hát 25 történetem van erről a fajtáról. Ha egy se normális, fekete zokniba élik az életüket. Tehát egyszer csak megjelennek a szelektív emlékek. Ezek egyébként jó ideológiai alapját adják annak, hogy miért is értékellek le. Hát ezzel rögtön meg is tudom indokolni magamnak, hogy miért nézlek le, hogy ez miért normális teljesen. Ehhez milyen fizikai állapotok fognak kapcsolódni? Stressz, stresszhormonszint, pulzus, vérnyomás, vörös fej, vörös nyak. Ugye kinek mi? Kidudorodó Ádám csutka, bepiroslunk, vérbenforgás. Ezek a fizikai állapotok, most te látsz engem, azt mondja, hát nem pont azt látom, hogy csak a haragodat fejezed ki, hanem hogy hát, mint egy ősember. Na és akkor voltak gondolatok, fizikai állapotok, emlékek, cselekvés. És szinte látod rajtam, hogy úgy kell visszafognom magam, hogy nehogy agresszióba fordítsam a haragomat. Ugye, fogod a pöly! Hát az nem a harag kifejezése, az egy agresszív gesztus. Ugye? Nem mondom, hogy nem lehet oda csapni egy poharat, de az már agresszió. Érthető ez nektek, hogy ennek mekkora jelentősége van? Hogy mikor olvassuk, hogy azt, hogy igen, a harag kifejezése, az, hogy fejezzük ki magunkat, védjük meg magunkat. De ezzel az esetek nagy többségében leértékelés, lenézés vagy megvetés jár együtt. Ez tudattalanul megtörténik, és akkor létrejön egy folyamat. Ezt megerősítő emlékek és gondolatok és testi állapotok és cselekvési késztetések. Hát erre nem csodálom, hogy a másik, na, vagy fölveszi a kesztyűt, vagy menekül. Vagy megdermed, ugye tudjátok, de az a medvénél értelmes csak. Közben pedig mi, emlékeztek, mit keresünk? A szabadságot. A szabadságot, tehát ez azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy érzést kifejezek, például a haragot, akkor ehhez nem csak a megvetés kapcsolódhat teljes természetes ösztönösséggel, ahogy a legtöbbet bűnknél így van, hanem például azt mondom, hogy haj, de jó, ki tudok állni magamért. Jaj, de jó, képviselni tudom magamat. De most mondom a lényegibb gondolataimat. Jaj, de jó. Ez lehetőséget fog nyújtani arra, hogy a kapcsolatunkban valami jó történjen. Hogy jaj, de jó, hogy most tulajdonképpen a haragommal úgy, azt, hogy kifejezem a haragomat, ez segítségünk lesz abban, hogy a kapcsolatunkban valami pozitív fordulat jöjjön. Hogy végre tisztázzunk valamit. Jaj, de hogy végre érzem ezt a haragot, és a dolgok nem fognak olyan csapnivalóan menni, mint eddig. Na de ha ezek a gondolataim támadnak a haragommal együtt, hogy kompetens vagyok, és most a haragommal dolgozok a kapcsolat megújításáért, akkor teljesen más mondatok fognak belőlem előjönni. Hát pontosan fogom, de azzal nem fogok a kapcsolat megújításáért dolgozni, hogy ordítok veled, hogy lehetsz ennyire hülye. Tehát a haraghoz kapcsolódhatnak más gondolatok is. Nem csak a megvetéshez kapcsolódó gondolatok vagy állapotok. Kapcsolódhatnak hozzá emléket. Azt mondom, hogy mindig, mikor volt bátorságom kimondani, hogy ezt igazságtalannak tartom. Azt gondolom, hogy ez nem méltányos velem. Hogy nem figyelsz úgy rám, hogy azt én megérdemelném. És ezt most tisztázni akarom. Hogy valamiből én kevesebbet kapok, mint te. Ez dühít engem. Mondd meg, hogy ez hogy van. És közben az emlékeim, hogy amikor belementünk ezekbe a helyzetekbe, ebből mindig valami jobb egyensúly született. Mindig. Jobb egyensúlyok születtek. Egyszer csak én ki tudtam mondani, és te meg olyan információkat mondasz ilyenkor, mert látod, hogy haragszol, azt komolyan veszed, amiket egyébként nem is szoktál mondani. És ilyenkor hirtelen elmondod, hogy igen, és Feri, azt hogy volt, amikor akkor meg én toltam a szekeret, te meg csak ücsörögtél. De miután itt bennem az van, hogy a haragomat azért veszem elő, mert ez a kapcsolat jobbítására pont jó lesz, végre van erőm, hogy a kapcsolatért dolgozzak, mikor te azt mondod, hogy Feri, de azért voltál fordítva is, tudod, hogy azt meg én éltem meg igazságtalanul, ebben a pillanatban ez nekem befogadható lesz. Milyen fizikai állapotok lesznek? Hát a haraggal együtt, hogyha ez egy pozitív folyamat, akkor pont egy ilyen jó kis, egy ilyen finom stressz helyzetben vagyok. Hát nem elönt a stressz, tudjátok, most nem kezdem végigmondani a pulzusszámoktól kezdve, hogy 150-es pulzusszámnál az elemző gondolkozási képesség a kukutyimba elment. 150-nél tudjátok a stressz hatására, hogy tud fölmenni a pulzusszámunk? Ezt minden évben megkérdezem egyszer. Mondjátok meg nekem, lézüles! Na! Lézüles! Milyen érdekes, hogy most kapcsolhatom ez azt a gondolatot, hogy úgyse fogják tudni. És közben az is bennem lehet, hogy na, milyen izgalmas, hogy most ezt most ennyien sokan fogjuk tudni. Hát, milyen izgalmas. Mondjátok meg, lézüles! Mekkora pulzuszám érhető el egy... sima stressz helyzetben. 200-210. Ez a sport. Fizikai mozgás. Fölmegy 200-210-re. 240. Úgy van. Sportnál 2-210, stressz 240. Hát, és 150 körül az elemző gondolkozási képessége már nem működik. Na. Tehát így a veszekedéseink kimenetele eléggé megjósolható. Ugyanis két agytörzs harabdálja egymást. Igen, már csak szép lassan, már csak az működik, az agytörzsek. És ott meg már sok ész nincsen. Tudod, támadni, menekülni, védekezni, megdermedni. De hát a megdermedni azt hagyjuk is, mert az a medvére jó. Eszembe jutnak azok a, hát egyszer csak fizikailag úgy érzem, hogy na, élek, jó, most jó történik, van erőm ahhoz, hogy valamit csináljunk, van kedvem, és amikor te mondod, van erőm befogadni valamit. Hogy nem érzem gyöngének, legyengültnek magam, ugye? Akkor te azt mondod, na Feri, hát de múltkor másképp volt. Van bőven annyi én erőm, hogy ezt el tudom viselni. El tudom hordozni, hogy te hirtelen te is megmérgesedtél, és mondasz nekem három dolgot, és egyiket se tudtam. Szóval nem jó, hogy tényleg ez igaz. Na, de ha nincs erőm, akkor mondod ezeket a közléseket, szétesek. Szóval milyen jó, hogy egy ilyen enyhe stressz állapotban vagyok. Most ugye nem úgy tűnsz fel itt, most a kicsit már... Mondjátok, mi a negyedik, már mindig... ez az a cselekvés. Miért hagyom ki mindig a cselekvést? És akkor itt pedig azok, nem az agresszió felé megyek, vagy a menekülés felé, hanem az, hogy na most benne vagyunk egy megbeszélésben. És tudjátok, nem tudom, hogy voltatok már olyan konfliktus, hogy ment a konfliktus, egyszer csak az egyik fél azt mondja, főzzek egy teát. Megvan ez nektek? Na ez a szabad cselekvés. Mikor benne vagyunk, és egyszer, nem zseniel, igen, főzzé, persze. De az is lehet, hogy abban a pillanatban le tudom ejteni a hangot, azt mondja, te az jó lenne. Értitek ezt? És hirtelen teljesen más. Jó van, persze, főzzé nekem is. Hogy egy ilyen konfliktust, amivel a haragot meg tudjuk élni, tudjuk szüneteltetni. Mert nem úgy van, különben nem tudunk szünetet tartani. Megvan ez nektek? Hát ha stresszhormon szint minden, megvetés, hát... Elmentünk a pusztulatba. Mikor átéljük azt a szabadságot, hogy tudunk szünetet tartani. De éppen ma beszélgettem valaki, azt mondja, hogy te... Két napos, most éppen egy továbbképzésen voltam. És ezért aztán valahogy előkerült, hogy ki hogy van. És akkor mondja az a kedves ismerősöm, hogy te Feri, az volt ám, hogy pont a feleségem este jön, mondja, hogy hú, te, beszélni valóban van veled. És akkor mondja, hogy azt mondom, hogy egész nap olyan pszichó témákban voltam, hogy most ez már nincs kedvem. És akkor mondta a feleségének, hogy ma ne, tehát reggel 9-től este 7-ig ezt toltam, ma már ne. És hogy a feleség óvapilló azt mondtam, hogy oké, két nap múlva. Elő tudom venni a haragom, vissza tudom szedni. Azért, mert ebben a pozitív folyamatban vagyok tulajdonképpen. Ja, ezt nagyon el akartam nektek mondani. Hogy amikor, és ez most csak egyetlen szál volt, egyetlen példa. Ugyanezt a gyöngétségnél is elmondhatjuk. Ugye most csak egy negatív érzés volt, a gyöngétség mondjuk egy pozitív, nem is annyira érzés, inkább érzelem, de inkább abban valami cselekvés is van már, hogy van, aki számára, milyen izgalmas a magyar nyelv. Azt mondja, hogy gyöngéd, abban mennyire benne van a gyönge? Mennyire benne van? És hogy miért értjük azt meg, hogy amikor valaki gyöngéd, ahhoz neki egy teljesen negatív sor is kapcsolódhat. Hát nem csak pozitív. Gyöngéd vagyok, tehát rögtön az jut eszembe, csak azt ne, mert akkor sebezhetővé válok. Akkor kiszolgáltatott leszek. Akkor látod, akkor ugye, mert akkor leveszem a páncélost. Értitek most, 80 kiló páncélba simogassa meg a gyereket? Hát ne, akkor legalább a kesztyűt le kell hozzávenni. Gyere drágám, megölellek, és akkor ilyen melvért. Akkor le kell vennem a páncélt, hogy lesz szabad a kezem arra, hogy... De akkor nekem milyen emlékeim vannak a gyöngétségről? Na, megvannak az emlékeim? Nem is gyerekkorból, mindig, mikor gyöngéd voltam, és beleadtam magam, akkor kezdtek el kihasználni. Ugye nőként hány és hány nőnek van ilyen élménye? Gyöngédnek lenni iszonyú veszélyes. Már gyerekkorban is kiderült, hogy akkor tesóm belém rugott. Ugye azt tudjátok, a családnak sok mentálhigiénis funkciója van. Például az érzelmi teherbíró képességet is erősíti. Főleg a sok testvér. Mert a sok testvér az érzelmi teherbíró képességet erősíti, mert ugye éppen egymásban rúgdosunk. Hát én már csak tudom, mert nekem is van tesóm. Tehát gyerekkorból is van élménye, mert amikor gyöngéd voltam, akkor ugye hány és hány megrendítő film van, hogy például egy kisfiú, mondjuk a kisfiú, a kisfiú fogja a macit, és játszik a macival. De úgy játszik a macival, inkább úgy, mint egy kislány. Ugye ez a gyöngétség élménye sokak számára inkább olyan anyai gyöngétség. Ugye, hogy onnan van az alapélmény. Nem az apám volt velem gyöngét, hanem az anyám. Na jó, tehát akkor kisfiú, 3-4 éves, hogy tanulta meg a gyöngétséget? A női módját tanulta meg. Van férfi gyöngétség is, de hát ő a női részt tanulta meg. És akkor úgy játszik ezzel a macival, és mondogatja neki, hogy na, macikám. Hallja a tesója, azt már rohan ki, és az a Peti, te tiszta hülye. És annyira, ahogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy olyan élmény, hát 47 éve, nem tudom, mikor jutott eszembe utoljára, hogy hát tényleg, akkor voltam benne. Hát, hogy voltam ilyen 3-4 éves, és hát persze, hogy volt mackóm, és emlékszem, volt nekem jeges medvém. Hát az ugyanolyan matkó volt, csak fehér volt a szőre, tehát ennyi, de az nagyon exkluzívnak tűnt a jeges medve. Hát mindenkinek olyan barna mackója volt, nekem meg egy jeges. És a, igen ám, de komoly ára volt, ez pedig az, hogy játszottam vele, valahogy az ízületei eltörtek. Hát van olyan medve, aminek valahogy vagy annyira ki van tömve, vagy ott, és akkor úgy értitek, szóval olyan, vagy puha marad, vagy... De ez nem olyan volt, mert valahogy, mint hogy tényleg, és minden karja, minden... És annyira emlékszem erre, piros volt a nyelve, hát érted, jeges nyelve, piros nyelve, tök jó, jól nézett ki, de műanyag piros nyelve volt. Erre nagyon világosan emlékszem, majdnem ilyen narancsos piros. Nagyon szerettem. Néztem sokszor, hogy a fény átsüti a nyelvét, azzal játszottam. Tényleg olyan szép színe volt. Kérlek. Jó, hát értitek, a elhanyagolt gyerek a medve nyelvének a színét nézi. Hát is. És, na és erre emlékszem, hogy mentem anyukámhoz, mondom, anyu, hát eltörött a medve lába. Ugye, mert ilyen tehetetlenül figyeget. És hogy anyukám például milyen jó fej volt, hogy hozott kötszert, és mondta, hogy hát akkor kösd be a lábát akkor. És most is megvan ez az élményem, ahogy bekötöttem a medve lábát. És most is megvan a szaga. Tehát, hogy akkor azt szagolgattam, tudjátok, az elhanyagolt gyerek, ugye nem az anyját szagolja, hanem a medvét. És a... Megvan, hogy a medvének már más szaga volt, meg a kötszeres lábának. És emlékszem erre, hogy szagolgatom, és arra is, hogy aztán ez a medve kikerült a figyelmem középpontjából, és igen, mert egy majom került oda be, és hogy emlékszem, hogy egyszer csak mondtam, akkor iskolás vagyok, és megtaláltam a medvét, és rajta volt a kötözés. És akkor azt mondtam, jó, szürke volt, meg mind, és akkor leszettem róla, milyen hülyeség ez. Micsoda, mondja, meggyógyult, igen, egy kicsit hosszú volt. Igen. Tehát itt leültem az emlékekhez, hogy lehet, hogy a többség azt gondolja, hogy a gyöngétséghez pozitív élmények kapcsolódnak, hát csak akinek meg nem. Ugye, hogy akkor kiszolgáltatott voltam, mindig, mikor gyöngéd voltam, akkor megmutattam abból, hogy vagy szükségem van rád, vagy fontos vagy nekem. Ugye, és egy párkapcsolat a háborúnak a tere, akkor ezt nem engedhetem meg. Ha nem is bízhatok benned, mert mit tudjuk, mi van köztünk, csak valahogy összesodródtunk, mert akkor a szeretet igényünk, hogy legalább fogjon meg már valaki, vagy érjen hozzám. Na, hát akkor éppen nekem a gyöngétséghez egy csomó negatív élményem kapcsolódhat. És meg az ágyba is, meg... Hát akkor milyen testi vagy fizikai állapotok kapcsolódnak a gyöngétséghez, ha megsérültem? Szóval teljesen elvesztem az erőmet. Hát a gyöngétség azt fogja jelenteni, hogy akkor hogy elvesztem magamat, kiszolgáltatott lettem, ott akkor olyan tehetetlené válok, és akkor bármit meg lehet velem csinálni. Egy ilyen erővesztés. És milyen cselekvés? Hát vagy a tehetetlenség, vagy az, hogy akkor meg kell védenem magam. Gyöngétség megvér, és akkor állandó feszültségbe vagyok. Mindig, mikor úgy elengedném magam, és kifejeznék valamit, akkor na, fejedre fog nőni, értitek? És akkor ott gyorsan fölkapcsolod a villanyt, és megnézed, hogy mit mondott erről Ransburg Jenő. Nem, hát akkor azt gyorsan utána kell nézni, vagy valami amerikai pszichókönyv mit mondott, hogy milyen arányban érdemes melyik hónapban a férfi felé a gyöngétséget kifejezni, nehogy a fejedre nőjön. Ugye nehogy ma azt gondolja, hogy mert aztán a férfiak elkapatják magukat, na magunk között szólva. Mi nők ezt tudjuk, tehát aranyoskodok velem, meg zanzi-manzi, meg csinálok neked pitét, aha. Megnézhetem magam, hogy lesz-e közös bankkártya. De így kezdődik, én kedveskedek, és a két év van már, tudod, sokkal egyszerűbb azt a kártyafizetési díj, meg minden érteni, spórolunk vele. Aha. Legyen vele gyöngéd a nőtanács. Azt akartam csak ezzel megmutatni, hogy egy olyan tulajdonképpen pozitív valami, hogy gyöngétség, az lehet, hogy valaki egy teljesen negatív folyamatot tesz aktívvá. És akkor én meg olyan nagy pofájúan mondom, hogy hát a gyöngétség kipróbálás, ez a finomság, aha. Hát az a tele vagyok sebbel, milyen finomság. Hát rácsapsz a kezemre. Tudod mikor. És most ezt nem akarom már ragozni, csak az idő miatt, mert talán nem kell már. Hogyis persze a gyöngétséghez meg létezhet egy pozitív folyamat és egy pozitív kör bennem. De ezt azért tartottam érdemlegesnek kimondani, haragnál is, gyöngétségnél is, hogy amikor az van bennem, hogy kifejezem a haragom, akkor a többségünk ezzel együtt nem csak a haragját fejezi ki, hanem ezt az egész cuccot itt. És ha ez egy negatív rendszer, akkor a megvetésemet, a lenézésemet, az agresszív, az mind ott van. Persze, hogy kapcsolati konfliktusaim fognak támadni. Persze, hogy mindig, mikor felszabadítottam magam a harag kifejezésére, nagy balhék lettek. De nagy dolog, és akkor megint kapcsolat. Kifejezem a haragom, és itt, na ez egy nagyon érdekes, nem tudom, az érdekelet titeket, hogy bele tenyereltem ebbe, hogy gyerekkorban, most a mi szempontunkból két önvédő stratégiát is választhatunk. A választás nem tudatos, megszokott velünk történni. Az egyik van, aki elsősorban kirak magából dolgokat. Projekciónak hívják, de most ez tök mindegy. Úgy kiteszek. Ugye, aki így védi magát, ő neki könnyebb lesz a harag kifejezése, meg az önérvényesítés, meg minden, mert pillanatot az, hogy lettek ilyen hülyék. Ugye, mert ő ki? Kirak, szorong, vagy aggódik, vagy nem? Már is minősít valaki mást. De kirak magából valamit. Ugye, a haragját, az indulatát, a szorong, csak kiteszi. És akkor ő megkönnyebbül, és ő jól van. Igen ám, de létezik egy másfajta önvédelmi lehetőségünk. Ez ennek pont a fordítottja. Ezt úgy hívják, hogy belsővé teszek valamit. Introjekció. A projekcióról mindig beszélünk, az introjekcióról meg szinte soha. Pedig tü-tü-tü-tü. Van, aki, mikor nehezebb helyzetbe kerül, úgy éli meg, hogy magát meg kell védeni, projektál, ő előszeretettel fog minősíteni, másokat bántani, ugye minden rosszat kirak magából. Azt mondja, nem én vagyok a rossz. Hogy lettél ilyen marha? Ugye? Ő nem kirakom. Igen ám, de vannak olyanok, akik introjekcióval védelmezik magukat, ez nem egy tudatos dolog. Ez mit jelent? Azáltal védem magam, hogy te azt mondod, hogy nem lehetett ezt megcsinálni. És én nem tudatosan belsővé teszem azt, ahogy te engem látsz. A megvetéssel együtt, a lenézéssel, a leértékeléssel, azt, hogy hú, tényleg, ne haragudj, olyan hülye vagyok, tényleg mindent elszúrok. Azt a képet, amit te mondasz, festesz rólam, én azt belsővé teszem. Introjektálom. Tik, 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 tik. Már is itt van. Része lett az önmagamról alkotott képnek. Sokan vannak, akik az alkalmazkodásnak ezt az elemét is űzik. Az alkalmazkodáshoz nem föltétlen kell, hogy ez kapcsolódjon, mert tisztán együttérző is lehetek. Az nem ugyanaz. Látom a fájdalmat, vagy látom, hogy dühös voltál, vagy dühös vagy. Én tudok együttérző lenni veled, mert én is szoktam néha dühös lenni, vagy kiszolgáltatott. Tudok érzelmileg veled tartani, de egy kicsit se veszem magamra, sőt nem veszem be mindazt, amit te mondasz. Főleg rólam. A legtöbbünknél azonban ez a folyamat nem tudatos, se a projekció, se az introjekció. És ez nagyon nehéz, mert elkezdődik egy harc, ugye, még mindig itt vagyok. Kifejezem a haragom! De te hogy véded magad, hogy ne legyen balhé, ne legyél fenyegetett, a fontos kapcsolatot meg tud őrizni, ami az élethez neked fontos. Úgy, hogy inkább elfogadod, amit mondok. Tényleg igazad van. Hú, ezt megint elszúrtam. Hú, tényleg, hogy ez tényleg. Jaj, ne haragudj. Tényleg, erre nem gondoltam. Jaj. Tulajdonképpen belsővé tettem azt a képet, amit te rólam alkottál. Ez nem fog nekem jót tenni. Kétségkívül azt lehet mondani, hogy aki általában magát azzal védi, hogy úgy kitesz dolgokat, ő magát védi, a kapcsolatot rombolja. Ennek a valószínűsége nő. Aki viszont belsővé tesz dolgokat, amit mások mondanak, ő viszont a kapcsolatot védi és önmagát rombolja. Hejhaj! Ez a két dolog összekapcsolódhat teljesen tudattalan, amikor mi azt mondjuk, ha fejezd ki magad bátran, és őszintén, és tisztán, és aha, mi lesz a következő lépés? Aki belsővé tesz dolgokat, ennek a lényege, hogy azt mondom magamról, azt látom magamról, amit te mondasz, és te látsz rólam, azt ide beteszem, és azt mondom, így van, ez vagyok én. És ez nagyon nagy tévedés. Nem tudok valamit megcsinálni, ami pedig érdemes lenne, ez pedig a következő. Van a között különbség, hogy te milyennek látsz engem, ilyennek látsz engem, és ez engem kifejezetten érdekel is, hogy milyennek látsz engem. Hogy hatok rád, mit tesz veled az, hogy ha én ilyen vagyok, vagy olyan. Te ilyennek látsz engem, ezeket mondod. Na de én nem ez vagyok, mert te látsz engem ilyennek. Én ez vagyok. Te pedig ilyennek látsz engem. A kettő nem ugyanaz. Te ilyennek látsz engem, én meg ilyen vagyok. A kettőnek lehet közös halmaza, mert egy csomó mindenben jól is láthatsz. Valaki kifejezi haragját, valamit mond, az azt jelenti, hogy ő ilyennek élt meg engem. De aki belsővé tesz, nincs a megkülönböztetés. Rögtön ezt beszedem, szóval tényleg, hogy lehettem ilyen hülye, tényleg igazad, máskor nem sem. Nincs a megkülönböztetés, hogy te ilyennek látsz engem, én pedig ilyen vagyok. Aki meg kifelé tesz mindent, ő nála sincs megkülönbözteti. Mert ő azt mondja, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen? És nem különbözteti meg azt, hogy szerencsétlennek látlak, és milyen vagy. Én azt gondolom, ha én szerencsétlennek látlak, hát olyan is vagy. Hát miért látlálak szerencsétlennek? Mert olyan vagy. Na, hát ezzel nincs mit ragozni. Szerencsétlen vagy, azt mondom is neked. De sosincs így. Hanem mindig úgy van, hogy én látlak valamilyennek, ezzel kifejezem, és te meg vagy valamilyen. A kettő között megint lehet közös metszet. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Hogy én látlak valamilyennek, és te vagy valamilyen. És aztán itt, hogy te mondasz engem valamilyennek, és én vagyok valamilyen. És a kettő nem ugyanaz. Ez felszabadító. Ezért például csak mondom, hogy akik magukat úgy védik, hogy kitesznek dolgokat, nektek könnyebb lesz a harag kifejezése. Könnyebb. Indulatok is, ki van, úgyis ebbe, így véditek magatokat. Hogy ez... Ti az önkifejezést jobban csináljátok. Akik pedig belsővé tesznek dolgokat, ők az alkalmazkodást szokták jobban csinálni. Nyilván, aki az alkalmazkodást jobban csinálja, ő a kapcsolatért dolgozik elsősorban, és ő maga pedig beteg lesz, most nagyon kisarkítva. Ő pedig magáért dolgozik elsősorban, nem is lesz beteg. A kapcsolatai szűkülnek. Főleg akkor, hogyha nem különbözteti meg azt, hogy ilyennek látlak téged, és te nem ilyen vagy. Ezért de nagy dolog. Ezeket, most akkor hozok ide négy széket, mert ez így. Háj, de jó. Hogy ha látjuk azt, hogy itt léteznek ezek a megkülönböztetések. Ja, nem tudom, hogy ez jó vége. Vagy nem, de
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió.